Szeretettel, gyertek!
Gyerekek, képzéket el! Egy forró nyári napon, tudjátok milyen egy forró nyári nap nyáron, ugye emlékeztek, amikor jó nagy meleg van, 30-40 fok körüli hőmérséklet, képzétek el, hogy az egyik utcában elromlott valamilyen vezeték. És kivonultak a munkások, és el kellett bontaniuk az aszfaltot, csákányra, ásóba, nagyon izzadtak, nagyon szenvedtek, és hát bizony elkezdtek káromkodni, kiabálni, szitkozódni, minden bajuk volt, nagyon csúnyán beszéltek. De ott a környéken, ahol akik laktak, a meleg miatt kiították az ablakokat, és kénytelenek voltak hallgatni ezt a csúnya beszédet, amit ott beszéltek. Egyszer csak valaki már nem jutott tovább, kiment hozzájuk, és mondta, hogy de hát ne haragudjanak, hogy lehet ilyen csúnyán beszélni, itt sokan laknak, és itt lakik, ott annál az ablaknál lakik egy abban a kert részben egy tekintélyes városi vezető, és legalább az őrálló tekintettel ne beszélnek ilyen csúnyán. De erre ők még jobban káromkodtak, még jobban szitkozottak. De közben az a tekintélyes személy, aki ott lakott abban az utcában, hallotta ő is az ablakon keresztül ezt az egész menetet, már elkezdett készíteni egy finom, hűs limonádét. Szereted a limonádét? Na hát akkor gyere, így ígyunk velük egy limonádét, jó? Képzeld el, kimented az ember egy tálcával, rajta volt a kancsó és a poharak, és azt mondta, uraim, látom, hogy nagyon szenvednek ettől a munkától és a forróságtól, ott a kertem, a hűs fáim alatt, üljenek le, fogyasszák el ezt a limonádét. Hát ők nagyon megörültek, nagy igazsonyosak voltak, bementek, leültek a kertbe, beszélgették egymással szeretettel, és megitták a limonádét. Semmi más nem mondott ez a férfi neki, csak kedvesen beszélgetett velük. Visszamentek a munkába, és képzeljétek el, mi történt. Kitaláljátok? Mi történt velük?
Nem káromkodtak.
Köszönjük, hogy valamelyik gyerek megválaszolta, hogy nem káromkodtak, nem kiabáltak, nem szitkozottak, hanem szépen, csendben, nyugodtan végezték a munkát. Na mi a titok itt? Mi a tanulság? Kitaláljátok? Ha valaki csúnyán viselkedik, ha valaki szitkozódik, ideges, türelmetlen, le lehet őt fegyverezni feddéssel, bántással? Ne. bánik. Ugye? Hanem azt tanítja a Biblia, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Na most itt ezt alkalmazta ez a férfi, hogy szeliden kiment hozzájuk, megértette a helyzetüket, hogy szenvednek, segített rajtuk, és ők elszégyelték magukat, és aztán nem háromkodtak. Ti is gyerekek, hogyha találkoztok osztálytársatokkal, óvodástársatokkal, bárhol valaki, aki ideges, türelmetlen, feszült, azzal nem fogod megváltoztatni, ha elkezdődött szívni, de ha jó példát mutatsz, akkor le tudod fegyverezni az ő idegességét és türelmetlenségét. Na, ezt jegyezzétek meg, jó? A szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Még hallgassuk meg egy éneket.
Kedves testvéreim, köszöntelek benneteket szeretettel, közelről és távolról, országhatárokon túlról, és itt vannak kedves testvéreim körünk, hogy itt vagytok, szeretettel köszöntünk benneteket. Jézus szabadító szolgálatáról szeretnék beszélni. Jézus neve annyit jelent, hogy szabadító, gyógyító és megváltó. Amikor ő fellépett,
Olvashatjuk Lukács evangélium a 4. fejezetében, illetve Ézsaiás könyve 61. fejezetében elmondta az ő küldetésének az igéit, hogy miért jött el, mi az ő küldetése, mit szándékozik tenni ezen a földön. Idézem Ézsaiás könyve 61. fejezet első versét, ahol ezt mondta, szinte szó szerint ugyanezt mondta Lukács evangéliumában is az evangélista. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Ez volt Jézusnak a küldetés nyilatkozata, és itt világosan elmondta, hogy a megtört szívűek, tehát akik alázatra jutottak, a foglyoknak, akik valaminek a fogjai, illetve a lelki szegényeknek örömet mondjon, és hogy a megkötözötteknek megoldás. Tehát a megkötözött szó nagyon érdekes kifejezés, mert akik valamilyen fogságban vannak, valamilyen olyan megkötözöttségben, amiből nem tudnak a maguk erejéből szabadulni, hanem külső erő szükségesebb szabaduláshoz. És ezzel kapcsolatban szeretnék nektek felidézni egy történetet a Márk evangéliuma első fejezetéből. Amikor Jézus Kapernaumban volt, a 21. verstől olvasom az Isten igéjét a következőképpen. Tehát Márk evangéliuma első fejezet 21. versétől. És bementek Kapernaumba, és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába tanított Jézus. És elálmékodtak az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és felkiáltott. És mondta, mi dolgunk van nékünk veled, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megdorgálta őt Jézus mondván, némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatta őt, és fennszóval kiáltva kiment belőle. És mindnyájan elálmékodtak annyira, hogy egymás között kérdezgették, ezt mondván, mi ez, micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek neki. Hát amikor ezt a történetet így olvassuk, eszünkbe juthat az, hogy hát ma már ilyen nincsen. Találkoztatok már ilyennel egy zsinagógában, pontosabban a gyülekezetben? Hogy valaki így kiabáljon, hogy valaki így szembeszálljon épp a szolgálattevővel, olyan távolinak, idegennek tűnik ez a történet, és úgy érezzük, hogy ma már ilyen nem fordulhat elő. Legalábbis még ilyet nem láttunk. Hát ezzel kapcsolatban nem vált, amikor a Jézus írta könyvben megemlíti ezt a történetet, akkor a következőt írja. Jézus a zsinagógában beszélt alapítandó országáról, küldetéséről, pont arról, amit idéztem az Ézsaiás 61-ből, Sátán fogjainak szabadon bocsátásáról. Ekkor szavait szörnyű sikoly szakította félbe. Egy megszállott tört utat felé az emberek között, és ordított. Mi dolgunk van nékünk veled, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. Zavar és rémület lett urrá. Az emberek figyelme elterelődött Krisztusról, senki sem figyelt a szavára. Éppen ebből a célból vezette Sátán áldozatát a zsinagógába. Jézus azonban e szavakkal dorgálta meg a démont. Némulj meg, és menj ki az emberből, és az ördög az középrevetvén, kiment belőle, és nem ártott néki semmit. Lukács evangélistát idézi. Testvéreim, ma van megszállottság? Ma vajon van olyan, hogy Sátán embereket fogolyként megkötöz? Bólogattok, hogy van, igen. Hát ha nem is ilyen látványos formában, mint ahogy itt a Bibliában láttuk, de van ilyen. Hát Zsuzsám is az iskolában olyan történeteket mesél el időnként, hogy nem hisz az ember a fülének, ha nem élte volna át, de én magam is éltem már tapasztalatokat, hogy milyen iszonyatos lélek árad ki emberekből. Látunk időnként olyat, hogy valaki ordít, üvölt, veszekszik, verekedik, sőt, gyilkol, bántalmaz, öl, igen, ilyen is van, de nem szoktuk sátának tulajdonítani, hanem az emberi gonoszságnak. Akkor hogy van ez? És ehhez a történethez kapcsolódik azok az igék, amelyeket oly sokszor olvastam a Bibliában, és ti is olvashattatok, biztosan emlékeztek rá, Jézus nem egyszer, nem kétszer mondta el, mindegyik evangéliumban elmondta, amikor kiküldte a tanítványokat a nagy küldetése, hatalmat adok néktek, hogy ördögöket üzzetek, és betegeket gyógyítsatok. Márk evangélium a 16. fejezetében, Lukács evangélium a 9. fejezetében, és így tovább, hogy ördögöket üzzenek, és betegeket gyógyítsanak. És több helyen is azt olvassuk a Bibliában, hogy ennyit mondott Jézus a tanítványoknak. Hát mi is Jézus tanítványnak tartjuk magunkat, ördögöket üzünk, betegeket gyógyítunk. Valahogy olyan furcsa ezt így olvasni, hogy idegennek tűnik, és hát ha magunkra kérdezünk, akkor azt mondjuk, hogy hát nem, nem azt tesszük. Hát akkor hogyan kötöz meg sátán ma embereket, hogyan lehet az, hogy a Biblia mégis ezt tanítja, mégis ilyen határozottan és egyértelműen írja ezeket a történeteket, majd vajon ez már nincsen és nem működik. Én úgy gondolom, hogy ha tisztába akarunk lenni ezzel a kérdéssel, érdemes megnézni azt, hogy a Biblia mit tanít arról, hogy sátán hogyan ejt embereket fogjul. Hogyan kötöz meg embereket, hogyan láncol meg, és hogyan tudunk ebből megszabadulni, hogyha mondjuk épp rólunk van szó, vagy másról, másokat megszabadítani. Így olvasom a Korintusi 2. levél 10. fejezetének 3. versétől az igét, és figyeljétek meg, hogy hogyan és mi módon támad meg egy embert sátán. Hol van a harcterület? Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát azt mondja, hogy sátán magaslatokat akar felemelni, okoskodásokat, erősségeket, amelyek Isten ismerete ellen emeltettek. Olyan, mintha egy hegyet emelne fel, egy magaslatot, hogy ne lássunk át rajta, hogy milyen az Isten. Ugye a szombat is például pont erről beszéltünk, hogy Isten a szeretet, hogy ne lássa meg az ember, hogy Isten a szeretet. Emlékezzetek, amikor elmúlt alkalommal szolgáltam itt, akik itt voltak, beszéltem egy lányról, egy 15 éves lányról, akit Baján egy iskolában hallgattunk meg. Emlékeztek rá? A ilyen kakastarélyos lányról volt szó, többiek kedvére támadattal elmondom. Aki elmondta ott nekünk az osztályfőnöki órán, hogy az apukája azt mondta neki, hogy lányom belőled nem lesz semmi, te értéktelen vagy, kár, hogy megszülettél, te sose fogad vinni semmire, az egész életednek semmi értelme. És ez a lány sírva mondta el, nagyon mélyen megsértette az apja, nagyon mélyen megbántotta, és egy olyan sérülést szedett össze, ami talán egész életén keresztül kísérni fogja. Sírt. Az ő lelkében sátán milyen magaslatot emelt fel, ami eltakarja azt, ami a valóság. Így gondoltok? Az ő értének nincs értelme, az ő érte értéktelen, nem fogja vinni semmire, az apja megátkozta, nem szereti senki, elvetettségérzés. Ez egy lelkület, ez egy gondolkodásmód, ugye, ami benne kialakult. Én mondtam neki, hogy apád tévedett. Te értékes vagy, páratlan egyéniség vagy, pótolhatatlan személyiség, senki téged nem tud utánozni, és igenis bármit megvalósíthatsz az életben, hogyha akarattal, hittel, odaszállással csinálod. Persze gondolom, hogy ezt nagyon nehéz elhinni neki. Mert az apja szava és az én szavam között van némi különbség, ugye? Az apja szava azért mégis a család tekintélye, a vezetője, és teljesen másképp hat rá. De ennél a lánynál egy óriási téveszme alakulhatott ki, ami valószínűleg egész életét végigkíséri, mint ahogy láttam jó néhány embernél, hogy egész életében azt próbálja bebizonyítani a szülei Azt mondták, hogy nem fogod vinni semmire, és bebizonyítja, igenis viszi valamire, van autója, háza, munkája, pénze, stb. Mert az anyja azt mondta, hogy nem lesz semmi, vagy az apja azt mondta, hogy nem lesz belőle semmi. És már nem is élnek a szülei, de még mindig azt akarja bizonyítani, tehát magyarul összeszedett egy sérülést, egy gondolkodásmódot, egy lelkület, egy látásmódot, ami megkötözte, és egész életén keresztül hordozza ezt a köteléket. Na hát ez az a fogság, amiről beszél Jézus, és ettől kell megszabadulni. Vagy gondoljunk például arra, hogy emlékszem rá, többször láttam ilyen helyzetet, és tapasztaltam, sokan beszéltek, sokféle problémáik volt, de például valaki például haragtartó, vagy a sértettség érzés kíséri. És látja, hogy ez nem jó, látja, hogy ez nem helyes, de mégse tud tőle szabadulni napokig, hetekig, valamikor hónapokig képes a haragot tartani és sértettség érzését, és nem tud tőle megszabadulni. Sőt, már olyat is láttam, hogy valaki belátta, a bocsánatot kérte a jó Istent, hogy Isten, bocsáss meg, hogy haragszom, nem akarok haragudni, és megbocsátok annak az embernek, aki által én most haragszom, és ez rendben is van, ezek nagyon fontos lépések, rendben van, megnyugszik, és jön a következő helyzet, és megint ugyanazt érzi. És megint ugyanúgy kezdődik elő. És jön a következő helyzet, és megint ugyanazt csinálja. És épp ezért szeretnék erről beszélni, testvéreim, hogy mit tanít a Biblia arról, hogy Jézus hogyan szabadít meg az ilyen magaslatoktól, megkötözöttségektől, téves gondolkodásmódoktól, rabságtól. Foglyoknak szabadulást hirdetek, mondta Jézus. Megkötözötteknek megoldást. Ez a nagy kérdés, de itt láthatjuk, hogy Sátán a gondolkodásmódon keresztül támad. Idézem a következő igét, 2 Kor 11:3. Félek azonban, hogy miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Testvéreim, Korintusi második levél kinek íródott? A világnak? A gyülekezetnek? 2 Kor 4:4. Akiben a világ istene megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. A testvéreknek írja, vagyis közöttünk is, vagyis bennem is, és benned is, és bárkiben kialakulhat egy olyan gondolkodásmód, egy látásmód, egy lelkület, egy érzékelésmód, ami Sátán fogsága rajtunk. Épp beszélgettetek szombat is fel, hogy hányszor kísérti az embert a gyülekezeten belül a sértődés, a megbántottság érzés, a harag. Hogy ne erről a gyülekezetről beszéljek. Jó néhány gyülekezetet az ország különböző pontjain ismertem. 20-30 évig nem beszélnek egymással, testvérek. Mindig az ellentétes pontra ülnek a gyülekezetben, nehogy véletlenül még kelljen velük szót is váltani. Tehát fogságban vannak, és nem rendezték ezeket el. Tehát Sátán a gondolkodásmódon keresztül támad. Félek, hogy Sátán a maga álnokságával megcsalta Évát, úgy fog titeket is a gondolataik által megcsalni, és eltávolodni a Krisztus iránt való egyenességtől. Tehát, kedves testvéreim, ez nagyon nagy téma, és épp ezért látnunk kell, hogy ettől kell megszabadulni. Ettől a látásmódtól, ettől a lelkülettől. Többször volt olyan, hogy Jézus, amikor a betegeket gyógyította, akkor azt mondta, hogy távozz tőle betegség szelleme, vagy betegség lelke. Tehát a betegség gondolkodásmódja, ami a betegséget kiváltott, a látásmód, gondolkodásmód, megszállottság, stb. No, de most ezek után, hogyha már azt látjuk, akkor tegyük fel a kérdést, hogy hogyan tudunk ezektől megszabadulni. Hogyan tudunk tovább lépni? Hogyan, mit tanít a Biblia arról is, Jézus, hogy hogyan van ebből szabadulás? Hiszen ez volt az ő küldetése, ez volt az ő nagy tanítása, hogy ő ezért jött el. Kedves testvéreim, most akkor az első öt lépést szeretnék elmondani nektek. És az általában mi keresztények, azt tapasztalom a gyülekezeti életünkben, kettő lépést ebből meg szoktunk tenni. Tehát, hogyha mondjuk maradjunk a haragvásnál, vagy a sértettségérzésnél, vagy lehet, hogy valaki mértéktelen, vagy lehet, hogy valaki egy értéktelennek érzi magát, és olyan elvetettség érzés hat rá, és szinte mindig háttérbe húzódik, szinte mindig úgy érzi, hogy az ő véleménye nem fontos, ő nem szól hozzá, más bízzanak meg bármilyen szolgálattal. Tehát egy ilyen kicsinek való érzés, egy ilyen alacsonyabb rendőrségi érzés hatja át, és így tovább sorolhatnám a különféle sérüléseket, amiket átértünk vagy szenvedünk. És hogyha az ember belátja, hogy mondjuk ez helytelen, mondjuk a haragtartás, maradjunk egy egyszerű példánál, és azt mondja, hogy Istenem, bocsáss meg, hogy én haragszom. Bocsáss meg, hogy haragszom. Isten megbocsát? Isten megbocsát. Megvalljuk vétkeinket, hű és igaz, hogy megbocsásson a vétkeinket. Tehát az első lépés, ismerjük be, hogy haragszom. Ha sértett vagyok, a sértettségérzés nem jó, hogy sértődött vagyok, sértődős vagyok. Második lépés, hát valaki miatt, valakire haragszom, ugye valaki miatt sértődtem meg, ugye? Tehát akkor a következő lépés, amit már mondtatok is az előbb különben, tehát ez rám vonatkozik, én bocsánatot kérek az Istentől, hogy én haragszom, de a második, megbocsátok neki. Kimondom, a megbocsátás akarati döntés, nem érzelmi kérdést. Istenem, én megbocsátok Ifritzionnak, hogy ezt tette velem, hogy ezt mondta nekem, hogy így megsértett, stb. Tehát megbocsátás. Ez az első két lépés. És általában, ha ezt megtesszük, akkor már nagy dolgot megtettünk, de ezek után nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy továbbra is bennünk van ez a gondolkodásmód és látásmód, és amikor jön a következő sértés, bántás, neheztelés, haragvás helyzet, ugyanúgy benne vagyunk, és ugyanúgy érezzük, hogy órákig, napokig, hetekig nyomaszt bennünket, jár a gondolatainkban, érzelmeinket áthatja, stb. Stb. És nem tudunk tőle megszabadulni. És persze újra elkezdjük ezt csinálni, és jó is, de tovább kell lépni, és itt jön a harmadik lépcsőfok. Ez nagyon fontos. Az ellenállás, a megtagadás és a megkötözés. Hiszen Jézus a megkötözötteknek jön hozni megoldást. Ellenállás, megtagadás, megkötözés. Hadd kérdezzem meg, vannak erre bibliai igehelyek? Hogy álljatok ellene a sátánnak? Jakab levelében. Hogy tagadjátok meg? Van ilyen igehely? Tagadjátok meg? Hogy ne lenne, rengeteg igehely van, talán egyet felidézek. Megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon, Titus 2.12. A Jakab apostol levelében olvashatjuk azt, ugye, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és eltusszuljatok, álljatok ellene. Tagadjátok meg. Megkötözés? Megkötözés? Megkötözöm. Hogyha valamit megkötözünk, akkor minket székhez kötöznek egy embert, akkor mi történik vele? Nem tud mozogni. Vagyis tehetetlenné válik. Ha megtagadjuk, elleneállunk és megkötözzük a haragtartás, sértettség érzését mondjuk magunkban, akkor tehetetlenné tesszük. És Jézus mondta azt, hogy a megkötözötteknek megoldás, de gondoljunk az erős fegyveres példázatára, amit olvashatunk Máté evangéliumában, 12. fejezetében, Lukács evangéliuma 11. fejezetében, amikor azt mondja ott Jézus, hogy avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmas. Tehetetlenné teszi. Megkötözi. Vagy az erős fegyveres példázatában olvashatjuk Lukács evangéliumában, hogy amíg az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, békességben van. De amikor egy nálánál erősebb fegyveres jön, és kivízi őt, mert erősebb, ugye az erős fegyveres sátán őrzi a palotáját, egy embernek a lelkét, gondolkodásmódját, látásmódját, és ha nálánál egy erősebb jön, és megkötözi, akkor tudja hatást tartani. Tehát most akkor felteszem a kérdést nektek, hogy szerintetek ezek a kifejezések az emberi személyiségnek melyik régióját érinti? Megtagadás, ellenállás, megkötözés. Az emberi lénynek melyik területét érinti? Hát igen, de a lelkünknek van egy csomó megnyilvánulása. Érzelem, akarat, gondolkodásmód, képzelet, emlékezés. Az akarat. Tehát nagyon sok ember azért nem tud megszabadulni valamilyen megkötözöttségétől, vagy rossz szokásától, vagy szenvedélyétől, vagy gondolkodásmódjától, mert bár bűnnek látja, mert már megbocsát, de nem feszíti meg az akaratát, és nem hoz döntést, és nem áll ellen, és nem kötözi meg, és nem tagadja meg. És ezért benne marad ez a megkötözöttség. És Jézus ezért mondja, hogy tagadjátok meg, álljatok ellent, és kötözzétek meg. Kinek a nevében? Jézus nevében hozok egy döntést, mondjuk egy ember, hogy én a haragvás lelkületének, a neheztelés lelkületének ellenálló, megtagadom, megkötözöm, vagyis tehetetlené teszem, hogyha majd jön felém újra, mert jönni fog, újra fog kísérteni, akkor azt mondom, nem állok vele szóban. Nem vagyok hajlandó, hogy uralkodjon rajtam. Tudatosan döntést hozok, odaszállom magam, nem a magam erejével. Jézustól kérek erőt. Ez volt a harmadik lépés. És most mi van a negyedik lépés, a hatalom gyakorlása. Miért mondta Jézus el annyiszor, hatalmat adok néktek, hogy ördögöket üzzetek, betegeket gyógyítsatok. Amikor Jézus ott volt a pusztában, akkor mit mondott a sátánnak a harmadik kísértés után, amikor legyőzte az Isten igéjével? Távozz tőlem, itt Kapernaumban mit mondott? Némulj meg, és menj ki belőle. Ki ment? Meg némult. Távozott sátán? Jézus szavára távozik sátán, megnémul az ördög, és elmegy belőle. Hiszitek, hogy Jézus szavára, ha mondjuk egy ember azt mondja, hogy megbocsánatot kértem, megbocsánatottam, elleni állok, megtagadom, megkötözöm, Jézus nevében megparancsolom, hogy távozz belőlem, sértettség, haragvás, stb. Lelke. Szerintetek ez megtörténik? Megtörténik. Csak el kell hinni. Mert hitáltal van minden. Tehát, hogyha az ember a lelkét, a szívét, az energiáját, az akaratát odaszállja, hogy ő le akar szokni egy 20-30-40-50 éve hordozott bűnre való hajlamtól, most abban az értelemben mondom ezt, hogy érzi magán, hogy mindig fogva tart ugyanaz a dolog. Hogy nem tudok tőle szabadulni. De akarnék, ha ezeket a lépéseket végigteszi, akkor megszabadulhat. Mert az akaratát munkálta benne Isten, és a cselekvés, és a véghez vitelt is. Hát hiszen mit mond a Jakab apostol levelében? Azt mondja, hogy álljatok ellen, és elfut tőletek. Nem? Álljatok ellen, és elfut tőletek. Ez hatalmas dolog. És ha majd jön újra, mert jönni fog. Én magam is többször részt vettem ilyen szabadító szolgálaton, mármint, hogy rajtam is, én nekem is voltak ilyen felismeréseim, és egy ilyen továbbképzésen veszünk részt, ahol ezeket a dolgokat végigbeszélgetjük, és rengeteget tanulunk, akkor én nekem magamnak is ezt meg kell tapasztalni, hogy amikor egy témától, egy problémától megszabadultam, mondták a vezetőink, készülj rá, hogy jönni fog. Újra meg fog próbálni. Jött is. Nem egyszer és nem kétszer is. Akkor azt mondja, nem kell újra végigcsinálni a menetet, hanem azt mondja, ha jön, mondd azt, ez az ajtó be van zárva. Ez a probléma ott van Krisztus keresztjénél. Oda megy, ott a terület. Ezzel nem állok szóba. És így az ember szabad lesz tőle. Igen ám, de Jézus mondta tovább az erős fegyveret példázatát, és azt mondta, amikor a sátán eltávozik egy ember lelkéből, a sátáni gondolkodásmód, az ördögi lelkület valamilyen értelemben, mi benne volt, akkor víz nélkül való helyekre megy a sátán, az ördög, és ott kóvályog, vándorol, és előbb-utóbb visszajön, ugye jön a újabb kísértéssel, és megnézi, és azt látja, hogy ez a ház kisöpörve, üresen, és felékesítve van. Hát a kisöpörve, azt tudjuk azonosítani, nem? Mit jelent a kisöpörve? Hát eltávozott belőle ez a gondolkodásmód. Ez a látásmód. Eltávozott belőle. Kisöpörve. Üresen, igen, Jézus megbocsát. Üresen. Üresen.
Se sátán, se
Isten. Üresen, és felékesítve. Hát, ha nincs benne... Hát, ha nincs benne se Isten, ha nincs benne se sátán, és üres, akkor az én van benne. Engem izgatott ez a kérdés, utána néztem, hogy Ellen White mit ír erről, és a Hét Perál kötetben azt írja, a Hét Perál kötetben a 121. oldalon, hogy ez egy rendkívül veszélyes lelki állapot, amikor üres az ember lelke, ki van söpörve, mert az önigazultság, emberi ékesség, öndicséret és önhítség van benne. Vagyis, hát én megszabadultam, én szabad vagyok, én kész vagyok, én békében vagyok, minden rendben, és én vagyok benne. Na, azt akkor jön vissza a sátán, magához vesz nálnál hét gonoszabb lelket, és visszaköltözik abba a házba, és azt mondja Jézus, hogy annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint volt előtte. Én amikor beszélgettem emberekkel, akik szerettek volna leszokni különféle szenvedélyekről, cigarettáról, alkoholról, vagy kábítószerről, vagy valamilyen lelki problémáról, akkor felhívtam a figyelmüket arra, és nekünk is felhívták a figyelmünket, hogy egy űr fog keletkezni. Egy űr fog keletkezni. Emlékszem rá, Borzsán volt egy ilyen férfi, aki azt mondta, hogy most eljöttem ebbe a táborba, és most le akarok szokni a dohányzásról. Kedves jó mosomagyaróvári ismerősöm volt, barátunk, aki járt a bibliakönyvet, és akkor mondtam neki, hogy mitkor szoktad a legjobban kívánni a dohányzást? A cigarettát, a reggeli után, meg vacsora után, meg felkelés után, meg étkezések után. Jó. Imádkoztunk, beláttuk a problémát, bocsánatot kért, ahogy elmondtam, a lépcsőfokokat végigtettük, és akkor azt mondtam neki, hogy akkor, amikor felébredsz, pont az ő ablaka, ami kis házunkkal szemben volt, mondom, ha felébredsz, az első dolgod legyen, hogy odajössz hozzám, és kopogsz az ajtón, mondjam, ott várlak téged, mikor szoktál felébredni, mondja, 5 órakor ott várlak téged az ajtó előtt, és együtt megyünk sétálni. És vizet iszunk, és beszélgetünk, és imádkozunk. Ebédnél együtt ebédelünk, együtt reggelizünk, és együtt vacsorázunk, és minden ebéd után sétálok veled, és töltsük be az űrt. És egy hétig leszünk a táborban, egy hétig minden étkezés után imádkozunk, és együtt. Szerintetek sikerült? Sikerült. Leszokott. 3-4 hónapig, egy fél évig. És akkor egyszer csak azt vettük észre, amikor megyek a bibliakörre, hogy ott a saroknál mindig a furcsán viselkedik, és amikor beül a kocsiba, akkor alig lélegzik. Hát persze, én rögtön éreztem, hogy dohányszag van rajta. És akkor először bújdokolt előlem, hogy szégyelte magát, de aztán mondtam neki, hogy figyelj, nem kell szégyelni. Én megértelek. Az űrt nem töltötted be. Hát amikor jön a kísértés, mit kell tennünk? Hát Jézus mit tett, amikor jött a kísértés? Ott a pusztában. Hát olyan egyszerű a válasz. A távozt tőlem előtt imádkozott, de hogy válaszolt sátánnak, amikor jött a sátán? Hát meg van írva. Elvetett vagy, sértődős vagy, haragvó vagy, mértéktelen vagy, kicsi magányosnak érzed magad? Hát mit kell mondani? Tudjátok, az ige mit mond? Mindegyikre? És mindegyikre van válasz. Magányos vagy? Én veled vagyok a világ végezetéig. Nem igaz, hogy magányos vagyok. Jézus velem van. Te szeretsz, és így tovább. És mindegyikre meg lehet. Ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Amiképpen Krisztus megbocsátott néktek, ti is bocsássatok meg a másiknak, nem? Hát mindegyikre ott vannak az igehelyek. Hogy emlékszem, a Bunyán Zarándok kutya című filmjében olyan szépen le van írva, hogy jön szembe vele sátán, hatalmas, tűzokádó sátán óriási, akkora, mint ez a terem, és akkor ő egyedül ott vele szemben, egy ösvénye halad az örök élet ösvényen, és egy szakadékon kell átmennie, és érezhető, hogy hát semmi esélye sátánnal szemben. Semmi, neked sincs semmi esélye, és nekem sincs. Abszolút fölényben van sátán. De mit csinált ez az arándok? Behunyta a szemét, Szilárd.
23.
Zsoltár csukott szemmel elkezdte mondani, az Úr az én pásztorom, nem félek, még ha a hal árnyékában járok is, és innen feléje. És a kamera úgy mutatja be, hogy ahogy megy az arándok, és mondja az igét, ott a sátán így elkezd zavarba jönni, és végül, mint egy köd szétfoszlik. Mert az Isten igéjében, igazságban. Mit tesz bennünket szabaddá? Az igazság szabaddá tesz bennünket. És ha Jézus valóban megszabadít, azt mondja az ige János evangélium a 6. fejezetében, és megismerjétek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Annak a lánynak, a kakastérőjös lánynak az igazság mi? Hogy Isten szeret téged, örökkévaló szeretettel, értékesnek tart, hisz benned, fontos vagy, pótolhatatlan, drága egyéniség vagy. Az elvetettség érzés helyébe ezt az igét kell elmondani. Meg kell tanulnia, és el kell mondani, ha téged jön egy megkötöző gondolattal a sátán, és azt mondja neked, ami a te problémád, akkor azokat az igéket mondd el neki, hogy ez nem igaz, hanem az az igaz, hogy az ige, amit az ige mond. És győzöl. És azt mondhatod, mint Jézus mondta, Jézus nevében megparancsolom, távozz tőlem. Ez is ez a probléma. És távozunk. És szabad. És az űrt mivel kell betölteni? Az igével. És az űrt mivel kell betölteni? A Szentlélekkel. Hát Jézus tisztelesen elmondta Lukács evangélium a 9. vagy 11. fejezetében, hogy kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitjátok. És mit mond a végén? Amiképpen kéritek szent lelket, Isten ad nektek bőségesen és bölcsességet feltétel nélkül mindenkinek. A szent lélekkel és az igével kell a lelkünket betölteni. Ez az 5. lépcsőfok. A betöltekezés. Bűnbánat, bűnvallomás, megbocsátás, ellenállás, megtagadás, megkötözés, akarat. Akarati döntés nélkül soha nem fog megváltozni semmi. Soha, ha nincs odaszállás. Ha valaki azt mondja, hogy megpróbálok lefogyni, megpróbálok leszokni, nem fog sikerülni soha. A megpróbálomra nem fog változni semmi. Ha akarom, és a konkrét célt kitűzöm, akkor igen. De ha nem, akkor nem. Hatalomátvétel, megparancsolom, megtagadom, Jézus nevében távozz tőlem, sátán. Távozz tőlem probléma, megkötözöttség gondolta. Betöltekedés a Szentlélek kérése, és az igével való töltekedés. Hogy naponta veszünk magunkhoz a gyógyító igéket, ami a te problémádra gyógyító, és mindenki tudja magáról, hogy mi az, ami a legnyugtatóbb ige, nem? Mi az, ami a problémánkra épp a legjobban illik? Ott vannak sokaságával, ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, és így tovább, és így tovább. Valakit a félelem kötöz meg, valakit a magányosság érzete, valakit a mértéktelenség. Akkor ott vannak 10 ige van, hogy legyetek mértékletesek. A Szentlélek gyümölcse a mértékletesség. És mondhatja, Uram, kérem a Szent Lelket, hogy mértékletes legyek. És így tovább, és így tovább. Itt van a gyógyelő. 5 lépcsőfok. És ezt rendkívül fontos lenne, testvéreim, hogy megértsük, hogy befogadjuk és gyakoroljuk, mert a végidőben Jézus várása előtt 2 irányú tevékenysége van a hívő embernek. Az egyik saját irányunkban való megtisztulás, amiről Malakiás könyve beszél, hogy Isten ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és mint ruhamosó lúgja, tisztítja az ember jellemruháját a nagy és rettenetes nap eljövetele előtt. Első feladat. A második pedig, amiről beszéltünk a szombatiskán, mondjuk el az embereknek, hirdessük az evangéliumot, a hármasány az üzenetet, hogy Isten szeret téged, és téged is meg akar szabadítani. Ki akar hozni onnan, ahol vagy, és álhatatosságra, és helyes életmódra, és gondolkodásmódra akar nevelni téged a Jóisten. Hirdessük az evangéliumot. De magunk felé is hirdessük, mert csak az az ember tud megszabadítani másokat, aki maga is szabad. Nem? Ez így törvényszerű. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy mi arról teszünk bizonságot, amit mi átéltünk. Kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy ezeket a lépéseket jelezzétek meg, gondoljátok át, és gyakoroljátok, hogy szabaduljatok, hogy szabaduljunk, és ezáltal közelebb kerülhessünk a Jóistenhez, küldetésünk betöltéséhez. Amen.